Sziasztok! Ez a Város másik oldalán építészeti, urbanisztikai és várospolitikai podcast legújabb adása. Én Takács Ákos vagyok. Az utóbbi másfél évtizedben az orbáni hegemónia budapesti városépítési politikájának talán leginkább meghatározó és maradandónak szánt elemei a budai várnegyed és a Városliget szigetszerű, de szorosan összetartozó átalakítása voltak. A 10-es évek derekán ezekkel a kormányzati projektekkel szemben erőteljes szakmai és a Városliget esetében szélesebb civil ellenállás bontakozott ki, de az utóbbi években a feltartóztathatatlanul átépülő vár és a félig felújított és beépített liget körül elhalkult a diskurzus. A mai adásban az immár évtizedes távlat perspektívájából áttekintjük a két egymást feltételező nagyberuházás párhuzamos történetét, kudarcait, eredményeit és a lehetséges jövőképeket is. A téma áttekintéséhez, átbeszéléséhez Csomai Zsófia építészt, Mély József művészettörténészt és Vince Miklós építészeti urbanisztikai újságírót, 24.hu munkatársát hívtam beszélgetőtársnak. 2024 őszén, hosszú csend után újra hallhattunk a várból félig már kiebrudalt Nemzeti Galéria Városligetbe tervezett új épületéről, és a liget átalakítását irányító Városliget ZRT közleményt adott ki, amely szerint, idézem, Magyarország kormánya, ahogy eddig, úgy továbbra is elkötelezett az új Nemzeti Galéria városligeti felépítése mellett, mely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a megújult Városliget Európa legkomplexebb és legvonzóbb kulturális negyedévé váljon, és így az egész világ számára látható módon felkerüljön Európa kulturális térképére. Ami egy kiemelkedő, kortárs építészeti minőséget képviselő művészeti múzeum nélkül nem lehetséges. A fejlesztő cég vezérigazgatója egy másik nyilatkozatában az egész Liget projekt záróköveként hivatkozott a Nemzeti Galéria új épületének felhúzására, amelynek terveit a korábban kiírt nemzetközi pályázaton első díjat elnyerő japán Sana építésziroda készíthetett el. A fenti idézet szerintem nagyon tömören összegzi az összes olyan kommunikációs panelt és ezeket működtető, hát elég megfáradt városfejlesztési ideológiámat, amelyeket az elmúlt másfél évtizedben kormányzati szereplők, és hát főleg a egyfajta légüres térben működő Városliget ZRT, mint a beruházás ezen, vagy beruházások ezen része fölött bábáskodó cég megfogalmazott, és amivel igazolni kívánta ezt a beruházást. Ként ugye itt most a hírek szerint egy feltételes közbeszerzési eljárás, ilyen eljárást folytatnak majd le, és ennek az eredményei alapján dönt majd a kormány a megvalósítás keretrendszeréről. Ennyit tudunk most. A Nemzeti Galériára József is több cikketben úgy hivatkoztál, egyébként talán ugyanezt a szót használtad is, vagy valami nagyon hasonlót, mint amit itt a vezérigazgató úr, hogy ez a záróköve a várból való átköltöztetése a Nemzeti Galériának, az a központi eleme ennek az egész vállalkozásnak. Ezt még mindig így gondolod is, vagy pedig arról van szó, hogy most itt vannak tulajdonképpen egyébként a rendszer hasonló projektjeire jellemző módon félbehagyott bizonytalan jövőjű vállalkozások, és arról van szó, hogy a Városliget ZRT a saját érdekeit nézve most ez egy ilyen kommunikációs hadjárattal megpróbálja tovább tolni ezt a projektet.
Még mindig úgy gondolom, hogy ez az elindítója, központi eleme ennek az egész projektnek, mármint a Liget projektnek, és egyáltalán azoknak az elképzeléseknek, amik Bán Lászlóban megfogalmazódtak. Ugye itt vissza kell nyúlnunk nagyon messzire a Szépművészeti Múzeum térszint alatti bővítésének a kudarcához, az első tervekhez, hogy is születik, aztán ebből tulajdonképpen egy ilyen ellenreakcióként Bánban ez az ötlet. De az egésznek a gyökere az ott van, hogy a várból Orbán Viktor szándéka szerint új funkciójú épület együttest kell létrehozni. Na most ennek az alapja és a legfontosabb eleme, hogy a Nemzeti Galéria onnét kikerüljön. Tehát minden, amit a Bán kitalált a Liget projekttel kapcsolatban, csak ezen áll és bukik, hogy a Nemzeti Galéria ki tud-e onnét jönni.
Hogy akkor itt arról van szó, hogy Bán László felismerte azt, hogy ahhoz az ő ambícióinak a megvalósításához milyen kommunikációs panelekbe és egyáltalán egyáltalán a hatalom számára is, vagy a hatalom ambícióit szempontjából is értelmezhető csomagolásra, vagy árukapcsolásra van szükség ahhoz, hogy ő megvalósíthassa ezt a múzeumi programot?
Én úgy gondolom, hogy igen, tehát, hogy ő egy messzire tekintő kulturpolitikus, aki machiavellista, és kezdettől fogva azt gondolom, hogy ebből indult ki. Orbán Viktornak van egy elképzelése, én már mániának is nevezném a vár átalakításával kapcsolatban, és átfunkcionálásával kapcsolatban. Ennek a felismeréséből származott az, hogy a következő lépés a Nemzeti Galéria bekebelezése a Szépművészeti Múzeumba, majd utána a következő lépés a Liget projekt kigondolása, ami aztán valóban én azt gondolom, hogy minden másik elem, a Néprajzi Múzeum, az összes többi múzeumnak ott az elhelyezése vagy nem elhelyezése, a színház és egyebek, az körítés ehhez képest, hogy a Nemzeti Galéria átkerül-e, fölépül-e, mi történik vele.
Igen, hát maga most ezt összefoglalta tömören, és ebben az a legszívfájdítóbb, hogy egy városnak azt a lehetőségét, ami benne volt a városba, akár pozitív, akár negatív értelemben mondom, azt egy személyes hatalmi akarat ilyen módon hosszú-hosszú évszázadokra meg tudja határozni rossz irányba. És ez a rossz irány, ez nagyon-nagyon sokrétű. Nem csak funkcionális, nem csak esztétikai, hanem a városi élet minősége, a közlekedés. Tehát nagyon-nagyon sokfelé ágazik ennek a hatása. És akkor, amikor a Haussmann Bizottság legelső ülésén én ott voltam, ez volt 10-valahány évvel ezelőtt.
Mi az, hogy ezt kérdezni is akartam, hogy ugye Zsófia tagja volt ennek a bizottságnak,
igen,
és szerintem fontosak azok a tapasztalatok.
Igen, és azt nem felejtem el, azt a jelenetet, ott legalább 40...
Ugye ez a, bocsánat, csak a hallgató kedvéért, ez a vár átalakítására.
Igen, ez egy tervezet volt, ami akkor kívülről nézve úgy nézett ki, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amiben minden olyan ember, akit oda meghívtak, beleszólhatott, legalábbis véleményt mondhatott, illetve kérdést tehetett volna fel. Az ott lévő emberek mind a várral kapcsolatos különböző szakmájú emberek, tehát társadalomtudósoktól, történészektől, közlekedésmérnököktől, kertészek, építészek, múzeológusok, mindenféle szakmájú ember volt ott, és egy ilyen hosszú asztalnál ültünk, és Orbán Viktor nyitotta meg az első ülést, és föltette a kezét, és az első mondata, hogy visszafoglaljuk a várat. És utána, hát nem nagyon értette senki ezt a mondatot, és utána, egy-két mondat után azt is beleszőtt a mondókájába, hogy kitöröljük az 1945 és 89 közti időszakot a történelmünkből. És ez tömören elmondja azt, ami történt. Na most én akkor még, mint egy kis cserkész, még a Haussmann Bizottság, hozzá kell tennem, hogy mi hárman, a Schneller építész, urbanista, aki a főépítésze volt a városnak, és a löveivel együtt 3 vagy 4 hónap múlva kiléptünk a bizottságból, mert teljesen értelmetlennek látszott, a kérdéseinkre nem kaptunk választ, valójában igazi tervet nem láttunk, és olyan mértékű volt az értelmetlensége az ott létnek, hogy akkor mi kiléptünk. És akkor, vagy talán azt megelőzően, akkor, amikor még ez csak lebegett a levegőbe, akkor én írtam az Orbán Viktornak egy levelet, amiben tulajdonképpen azt írtam le, hogy ha én miniszterelnök lennék, én büszke lennék a Városligetnek arra a tulajdonságára, hogy ez volt a legelső polgárok számára kialakított liget Európába, miután ez így is van, egy Nebien nevű kertészmérnök tervei alapján, és hogy én azt gondolom, hogy ha ez a liget igazi, valóságos ligetként, gondozott ligetként megmaradna, beleértve a liget, ez nagyon hozzátartozik, hogy az Andrássy út és a Hősök tere. Tehát együtt ez a 3 dolog, ennek egy olyan veretes jelentősége van a városba, hogy ezt nem szabad bántani, és én úgy gondoltam, mint mezei építész, hogy ha én egy múzeumba elmegyek, nekem jobban esik úgy múzeumokba járni, hogy közben járom a várost, és egyik múzeumból a másikba megyek. Hozzá kell tenni, hogy a város tele van, és volt olyan üres épületekkel, ahova nyugodtan lehetne múzeumokat terjeszteni, rakni. Hát például a Kilián laktanya volt az egyik, ami nagyon, nagyon benne volt. Tehát ez tulajdonképpen így történt, és most, hogy eltelt ez a tizenvalahány év, és megtörtént az, ami megtörtént, azt gondoltuk, hogy talán most még van valami apró lehetőség, hogy legalább a galériát ne telepítsék ki a várból, és arra is gondoltunk, hogy indítunk valamilyen akciót. Azt képzelem, hogy Európában és a világon vannak még olyan helyek, amik ilyen típusú épület anyagban nem érzik rosszul magukat. Viszont az iszonyú fontos lenne, hogy most tényleg már tökéletesen a várnak, a palota negyedének a földszintje gyakorlatilag a lakosság számára egy elérhetetlen várfallá alakult, hiszen hivatalok vannak. Óhatatlanul fontos lenne, hogy ez a hely még tényleg a kultúrái legyen. Tehát oda járjanak az emberek szívesen. Most ugye a másik dolog az, hogyha nem ez történik, hanem a várpalotát újítják fel, tehát én nem hallottam még azt, hogy ez egy olyan terv, hogy tényleg valóságban úgy visszaépítik a várpalotát, ahogy annak idején a 45 előtt elhagyták, de a kezdemény az elkezdődő. Tehát az északi szárnyat már úgy tervezi az építész.
Szóval szerintem itt fontos arról is egy látképet, vagy látleletet adni, hogy tulajdonképpen hogyan állnak ezek a beruházások most. Ugye a vár átépítése az azért egy nagyon speciális helyzet, mert ugyan mindenhonnan látszik a városból, de mégis nagyon keveseknek része a vár térrendszere a hétköznapi város tapasztalatának, tehát ritkán jár oda a budapestiek többsége. Ezért szerintem nagyon sokan nincsenek is tisztában azzal, hogy mi történik ott. A galéria esetében most ott hogyan áll a költözés, milyen viszonyok vannak az eddigi épületben, tehát a palota épületében, és egyáltalán milyen kiterjedésű az a bontás, amit persze átalakításnak és rekonstrukciónak neveznek, de hát elég néhány fényképet megnézni, hogy itt tulajdonképpen talán egy homlokzati fal kivételével az egész épületet lebontották. Szóval, hogy hogyan áll most ez az építkezés?
Hát én úgy tudom, hogy az északi szárnnyal foglalkoznak, ami tehát komplett a régi Ludwig Múzeum így bezárólag, tehát magához, a galériához még bontási szempontból nem nyúltak hozzá, és a tervezés is csak addig tartott ebben a pillanatban. Én ennyit tudok.
Hát de néhány évvel ezelőtt ugye a galéria megkapta ugye ezt az A-épületet, és hát ez a galéria része volt, majd Bán László lemondott róla, és utána így került sor most a bontásra, miután lemondott róla. Tehát, hogy ez már ugye nincsen, ez az épületrész.
Voltak aktívan kiállítások is éveken át, és járhattunk oda. Ugye ez a Munkás Mozgalmi Múzeumnak volt nyilván a része. Az a baj, hogy nem is tudjuk, hogy mi lesz a Nemzeti Galériának a mai területén. Ugye a Városliget ZRT kiadott egy közleményt, hogy továbbra is kulturális célra fogják használni. Volt egy ilyen félmondat. Na most ennél többet nyilván nem tudtunk meg, de ez a kulturális cél, ez nyilván bármi lehet. Ez lehet egy kiállítótér, ez lehet egy múzeumi tér, ez igazából bármi. Az igazi nagy kérdés szerintem itt az, hogy van-e most 2024-25-26-ban bármikor a magyar kormánynak arra x milliárd forintja, hogy ezt a Nemzeti Galériát a Városligetben felhúzza, és hogy létezik-e bármi olyan külső hatás, ami őket ettől eltántoríthatja. Én nyilván szeretném azt hinni, hogy létezik ilyen külső hatás, viszont a éveken át tartó optimizmusom az nagyon gyorsan átváltott pessimizmusra, amikor láttam, hogy a rendeletek előtt felülírásával nyilván mindent végig lehet nyomni, de nyilván nem biztosra vehető az, hogy az évtized végéig, ahogy ígérték, a Városligetben tényleg lehet új Nemzeti Galéria. És részben azért, mert jelenleg ott tartunk, hogy legalább nettó 66,67 milliárd forintot bele kéne tenni ebbe az épületbe, és nyilván mondhatjuk azt, hogy amire akarnak, arra van kredit. Én lehet, hogy ezen a ponton idézném Bardóczi Sándor főteépítészt, aki azt mondta, hogy hülyeségre mindig van pénz, akkor is, ha másra nincs. ezzel egyet értetünk, meg nem értetünk egyet, de láttuk az elmúlt években rengeteg olyan projekten, amit olyan mint hogyha valaki egyszer kigondolt volna egy nagyon mély álomban, és fölébredt, és gyorsan leírta, hogy fú, ezt meg kéne csinálni. És utána meg nem tudtak mit kezdeni magával az épülettel, hogyha most föltekintünk a Várnegyedbe, és elindulunk a dísztérről a Nemzeti Galériának a mai terei felé, ahogy elérünk a Sándor Palota előtt, látjuk, hogy ott most konkrétan nincsen semmi, tényleg egy fal maradt távol, ahogy te is mondtad, Ákos. És tényleg azt állítják, hogy semmi nem bontottak el, ami két világháború közti vagy századfordulós, de hogy azért nagyon rossz látni, hogy ennyire drasztikus módon kihasítottak egy darabot a Várnyérnek a szövetéből, miközben olyan darabokat, amik ugye a saját koruknak az építészetét, belső építészetét, az szerintem mesteri módon példáztak, és lehet egyébként nem szeretni a 60-as éveknek a belső építészetét, tényleg nem várja el senki, hogy egy dologról ugyanazt gondolja mindenki, de az, ahogyan Zsófi mondta, hogy Orbán Viktor szerint ezt a korszakot ki kell törölni a történelemből, az nettó hazugsággyártás, tehát hogy nem tehetjük meg azt, hogy 40 évet, vagy akár 3 hónapot meg nem történtét teszünk, ez olyan, mint hogyha azt mondanánk holnap, erős példa, előre is elnézést, azt mondanánk holnaptól, hogy nem volt 56.
Hát tulajdonképpen ez van benne az alaptörvényben, ugyanez a szöveg, tehát hogy 45 és 90 között nem ér a nevünk. De amit mondtál, az egyik kulcskérdés valóban ez, hogy semmit nem tudunk arról, hogy mi lesz benne. Tehát, hogy ez valóban egy elképesztő és abszurd történet. Hogyha az ember fölmegy a Hausmann programnak az oldalára, akkor ott nézegeti, hogy a készülő félben lévő épületek céljai között mit említenek meg. Hát tényleg nem tudja az ember, hogy sírjon vagy nevessen.
Tehát nincsenek több száz oldalas tanulmányok és dokumentumok, ahol...
Én nem tudok róla, de mondjuk a József Főherceg palotája, meg a, mit tudom én, a Vöröskeresztes épület, amit újjá akarnak építeni, mind a kettőnél az van, hogy intézményi és irodai funkciók.
De érted, hogyha belegondolsz, hogy ha létezik is ilyen tanulmány, és ebből mondjuk elmondanának két mondatot, akkor nyilván az, aki ellenzi ezt a projektet, nagy Isten megvilágosodna, vagy valamilyen revelációt jutna, hogy ja, tényleg, ez mennyire belefér, ez oké, meg tudom érteni, bár nem értek vele egyet, de jó rendben legyen, de az, hogy információ nélkül csak így nyomják előre, annak nincs értelme. És aki attól tart, hogy ezek felépülnek, majd nem tudják őket mire használni, annak a félelme az valahol jogos, mert mondjuk nézzük meg, hogy a Lovarda épülettel mi lett, esküvőket tartanak benne, meg különböző programokat, de hát, hogy abba ló 2124-ben sem lesz nagyon, azt én majdnem biztosnak gondolom. Nézzük meg, hogy a főőrségi épülettel mi lett, ugye ez egy kisebb alapterület épület, a Lovarda, meg a nagy tér között, és hogy ott elvileg egy kávézó van most, meg valamilyen kisebb alapterületű kiállítótér, de hogy ha mondjuk nem lenne ott egy kávézó, akkor maximum 100 méterrel arrébb innék egy kávét, hogyha nem lenne ott egy kiállítótér, akkor ugyanez 200 méterrel arrébb nézhetném meg, de azt, hogy az épület ott áll, annak azon kívül nincsen semmi értelme, mint hogy viszel magaddal a telefonon egy fortepon fotót is, ott állok, ahol ez volt, vagy viszel magaddal egy képeslapot is, aha, ez itt van. Tehát, hogy ennek az egész paklinak része az is, hogyha érkezik egy turista Budapestre, és felmegy a várba, akkor látja, hogy ez habos-babos, és nem fogja azt gondolni, hogy ez tavaly előtt októberben lett kész, ma azt hiszi, hogy ez 100 éves. És hogy ez igazából egy ilyen kirakat, egy patyomként negyed.
Egy ilyen hely, ami a város közepén ilyen módon helyezkedik el, aminek ráadásul polgárváros része az nagyon is jó állapotban van, és nagyon is olyan, amilyennek lenni kell, olyan irtózatos nagy a különbség a Szentháromság tér jobb és bal oldala között, ebből a szempontból, az élet szempontjából. Most még nem lehet látni, mert most még az építkezés miatt zűrzavar van. De az, amit mond, hogy maga az az élet, ami az ottan felépült épületek funkciójából eredően, természetesen ott kéne pezsegjen, az ott el fog halni. Mert ezekben a kapukban hivatalnokok fognak reggel bemenni, és este kijönni, és egyébként szombat-vasárnap tökéletesen halott lesz ez a környék. Ha én most elképzelem, hogy semmi nem történt volna, hanem minden úgy lenne, tehát semmit nem építettek volna vissza, hogy itt mennyi olyan ötlet volt a várral kapcsolatban, ami tényleg most lehet szeretni, lehet nem szeretni egyik tervet, másik tervet, de legalább 20 terv született, ha nem több, az elmúlt 30 évben arra, hogy, és emberek gondolkodtak azon, hogy ennek a dolognak a használata hogy tudna úgy alakulni, hogy ne romboljuk le a múltat. Most hozzá kell tennem, hogy ez, ami most történt, ennél nagyobb múltrombolást én nem tudok elképzelni. Most beleértve azt is, hogy a József Herzegi Palota odaépítésével tökéletesen megszűnt az a lehetőség, hogy körbejárható legyen a vár a sétányokon keresztül. Az, hogy a Karmelita előtt le van zárva a sétány, és azt a nagyon gyönyörű sétányt a felvonókkal, amit két fiatal építész csinált pár tíz évvel ezelőtt, szemrebbenésnék, hát ez egy építészeti érték volt, nem csak építészeti, hanem használati érték volt. Az egy jó hely volt. És az most egy 3 méter magas kőlábazatú néma háznak lesz a környezete. Tehát ilyet nem lehet csinálni. És másik, ami nagyon fontos volna, hogy nem csak azok a fizikai értékek, tehát nem csak a falazatok, meg maga az épület az, ami fontos egy múltba, hanem hogy 40 évvel az emberek tudják, hogy ott van a galéria. Tehát, hogy az egy olyan hely a Történeti Múzeummal együtt, az ráadásul az egy olyan komplett kulturális hely, ami szerintem a Ligetbe, az új Ligetbe soha nem fog létrejönni.
Egyébként a 10 évvel ezelőtti vitákban markánsan megjelent az a motívum és az az érvrendszer, hogy a múzeumok összeterelése a Városliget terében az éppen a hozzáférhetőséget növeli majd. József és György Péter talán több körös korabeli cikk váltásában is ez egy markáns motívum, ahol ugye György Péter nagyon erőteljesen és akkor minden platformon amellett érvelt, hogy pusztán ezeknek az épületeknek az egymáshoz való közelhozásával olyan múzeológiai és kulturális intézményi szinergiák jöhetnek létre, amik aztán valamifajta demokratikusabb hozzáférhetőbb múzeum látogatási és múzeum tapasztalási gyakorlatot hoznak létre. Azért is hozom most föl, mert szerintem érdemes a mai állapot tükrében számot vetni, hogy azzal, hogy ugye megépült egy néprajzi múzeumunk, ott van a Szépművészeti Múzeum, és tulajdonképpen ezen kívül a Zeneháza és a park felújítás történt meg. A Vajdahunyad várának a tervezett felújítása el sem indult. Ugye a Közlekedési Múzeum az kiesett. A Városligeti Színháznak hát egy elkartonozott terület van, vagy az épül már.
Nem, hát ugye alja biztos valahol ott a csövek már megépültek hozzá, vagy valami ilyesmi, azt rebesgetik.
Valami van.
Valami igen. Van, de hogy igazából, ha az ember a 74-es trolival jön ki Zugló felől, akkor nagyon szépen végig tudja nézni ezeket a helyszíneket, hogy jelenleg és befagyasztva mi van. Tehát, hogy jön a Biodóm felől, ami igen. Ugye eleve már ehhez tartozott a beruházásként, utána elmegy a Közlekedési Múzeum 9 éve lerombolt épülete mellett, tehát hogy 9 éve nincsen Közlekedési Múzeumunk.
Ami ugye Kőbányán keresztül most már Debrecen
is sodródott. Debrecen felé megy.
Ez pontan álljunk is meg egy pillanatra a közlekedésénél, mert hogyha a kormány nagyon szeretné visszaidézni a két világháború közti vagy századfordulós időszakot, és eldöntötte már egyszer azt, hogy visszateszik a Pfaff-Ferenc féle közlekedésügyi csarnokot, ugye a Közlekedési Múzeum volt épületének helyére, akkor utána erről miért mondtak le, hogyha annyira fontos az, hogy visszaidézzük ezt a kort?
Hát mert nem fér bele semmi.
Tehát,
hogy ugye kiderült, hogy lefelé kellene építeni igen. Hozzá, de lefelé nem lehet építeni, mert eltűnik a víz.
De hogy itt is volt egy döntés, hogy megbeszélve, amire rájöttek, hogy hát ezt lehet, hogy
ez ugyanaz a hülye ötlet, tehát hogy ez óriási léptékváltások, vagy más dimenziókban is beszélhetünk erről az egészről. Tehát arról, hogy a várból kikerül a kultúra, a Városligetnek kimetsződik Budapest területéről, de hát valóban ez az egyik ilyen dimenziós, más dimenziós kérdés, hogy valóban az intézményrendszerünk, a politikai intézményrendszerünk annyira lebomlott, hogy bármilyen ostoba ötlet, ami elsőre jónak tűnik valaki számára, az csont nélkül átmegy, majd miután ezt átment, utána rájönnek, hogy nem működik, és csont nélkül eltűnik. Tehát, hogy elképesztő, ez korábbi felfogásunk, intézményi felfogásunk szerint ez egy lehetetlen, teljesen abszurd állapot. Tehát, hogyha nem tudom én, tehát, hogy már maga az is egy teljesen abszurd állapot, most visszatérve ehhez a 74-es trolihoz, hogy tényleg a Petőfi csarnok környékén ugyanúgy ott van ez a deszkakerítés. A sarkon, az ajtósid üres sarkán, a színház miatt ugyanúgy évek óta ott van elkerítve. Tehát, hogy gyakorlatilag évek óta nem működnek múzeumaink, évek óta ki vannak hasítva területek a Városligetből, ami korábbi léptékkel mérve, vagy nézetből teljes abszurdum. De nekem egyébként most visszaugorva egy picit a Szentgyörgy térre, hát a legelképesztőbb dolog az, amit terveznek a közepére a Szentgyörgy térnek. Hogy egy olasz szobrásznak a skiccel tervei alapján, amit 1848-ban a szabadságharc tiszteletére tervezett egy Egerben dolgozó jó szobrász egyébként. És ebből tulajdonképpen egyetlen rajz áll rendelkezésre, ami a Kassai Képes Újságban jelent meg.
Nekem ez nem is volt meg.
Ebből a rajzból akarják rekonstruálni, illetve megépíteni egy elmosódott rajzból a közepére a teljesen fölösleges, teljesen közepes, teljesen semmit mondó szabadság emlékművet. Tehát, hogy ez mondjuk annyira hülye ötlet, hogy ezt nem tudom, ha börtönbe zárnának, hogy kitaláljak valami ilyesmit, biztos, hogy soha nem jönnék ki.
Nyilván számtalan analógia alapján valamit összeszobornak, de volt egyébként egy érdekes terv arra a térre. 60-as évek közepén volt egy BM-s diplomaterv, amit a 28 évesen elhunyt Ropár Ferenc jegyzett, és ebbe a diplomamunkának a Néprajzi Múzeumnak az Arra térre tervezett épületének a tervcsomagját, és hogy ez azt mutatja, hogy korábban is volt gondolkodás, hogy ezzel a térrel valamit nyilván kéne csinálni, és akár kulturális funkciót adni neki, de nyilván óriási különbség van a között, hogy a Budavári Palota és a Dísztér közé teszünk egy néprajzi múzeumot valahogyan megoldva, meg a között, hogy oda teszünk egy korábban sosem létezett, csak egy képillusztráción fennmaradt álmot.
De az is beilleszkedett ez a terv a 60-as években, abba a koncepcióba, hogy ez a kultúra fellegvára.
Igen.
Tehát amikor ezt eldöntötték, miután a 50-es években volt egy kis komolyabb vita arról, hogy mi is történhet a várral.
Ennek a vitának egyébként mi volt a tétje, szerintem itt érdemes fel?
Hát, hogy politikai reprezentációra használják-e továbbra is,
vagy Rákosi, pedig... Rá akarták beszélni, hogy költözöm föl, de nem...
Vagy politikai reprezentáció...
Tehát arról is volt szó, hogy ez a párt
igen, tehát politikai reprezentáció vagy kultúra. És akkor az a döntés született, hogy kultúra. És ennek szellemében történt minden az elmúlt évtizedekben. Na most ehhez képest mindenféle indoklás és koncepció nélkül, néhány lózungra építve ezt gyökeresen átalakítjuk, és semmivel nem törődve a politikai reprezentáció és a Hausmann program honlapja szerint az élmény kínálat jegyében alakítjuk át ezt a teret. Egyébként az élmény kínálat még ehhez, hogy még a legabszurdabb eszembe jutott, hogy a déli szárny átalakításáról azt írták, hogy annak az a célja, hogy a látogatók hosszabb időt töltsenek az épületben. Na most ez mint cél azért, ahhoz képest, hogy az ott a kulturális központ csak egyike az Oroszlános udvarnál, és nem tudom minél, ehhez képest az, hogy hosszabb időt töltsenek az épületben, azért építjük át, akkor építsünk egy labirintus, mert sose jönnek ki. Tehát, hogy körülbelül ez a teljes abszurditás.
Tegyünk bele két szuvenírboltot, remélve az, hogy az ott összegyűlő tömeg megálltolja az, hogy aki haladni akar, az átkeljen mögöttük.
Igen. Tehát ebben a legszomorúbb az, hogy tényleg semmiféle olyan szakmai érv nem szól emellett, és bármilyen szakmai hang az nem hallatszott följebb, mint a padló. Tehát ez ennél szomorúbbat nem tudok elképzelni, hogy téves, ahogy maga mondja, lózungra, de valami kontúrtalan nemzeti érzést megpengetve, ami azért alattomos dolog, mert ez egy ellenőrizhetetlen ügy. És hogyha valaki tényleg, mondjuk idézőjelben mondom, igaz magyarnak érzi magát, és meghall egy olyan, ilyen mondatot, képes azt gondolni, hogy ez jó. Akkor én egyszer a Szilveszter Ádám kollégámmal szerveztem a polgárvárosba egy városi sétát. Nagyon sokan eljöttek, mindössze azért, hogy megpróbáljuk az embereknek elmagyarázni azt, hogy a Szentháromság tér és a Bécsi kapu tér közti polgárváros 60-as, 70-es, 80-as évekbe beépült foki beépítései, amik mind az akkori kornak megfelelő építészeti felfogás alapján, de nem húzva át a műemlékes értékeket, úgy épültek. Érdeklődtek az emberek, voltak dolgok, amit megértettek, tehát nem volt hiába való a séta, az volt az érzésem. És ugye azt nem tudom, hogy az köztudomású-e, hogy 45 után, amikor már éledezett az ország, két bizottság alakult a várral kapcsolatban, az egyik a polgárvárossal foglalkozott, a másik pedig a Palota negyeddel. És mind a két bizottság szigorú elveket tett le azzal kapcsolatban, hogy minek alapján lehet építeni. És ez a polgárvárosban megvalósult. És tulajdonképpen ezért volt az, hogy a dr. Radós Jenő a pénzügyminisztérium épületét, ami eléggé le volt rombolva, tehát a háború eléggé lerombolta, visszabontotta arra léptékre, ami a Szentháromság térnek megfelelő, megtartva a stilisztikai jegyeket. És ez egy tudatos és végig gondolt, és ezek az emberek sokat dolgoztak ezen. És ugyanez volt a palotával is. Na most, hogyha a 60-as, 70-es évekbeli belső építészetre gondolunk, most azt tényleg lehet szeretni, vagy nem szeretni, még azt is el tudom képzelni, mint hogy a belső építész munkák jó része megsemmisül, hogy azért ki lehetne írni egy pályázatot a galéria mostani állapotban, milyen galériát lehet csinálni, és ilyen pályázat nem történt.
Hát szerintem nyilván ezt a szélmalomharcot így folytatjuk, de ezek ellen a lózungok ellen, meg az ellen, hogy valójában ezek ilyen futótűzként terjednek a társadalomban ezek az elképzelések, hogy amit tulajdonképpen a kormány folyamatosan képvisel, hogy hát a múzeum az egy poros dolog, a múzeum az egy dísz, amit ide-oda lehet helyezgetni. A kultúra nem annyira fontos, tehát ez az alapja az egésznek valójában, tehát hogy ezeket a szemléletbeli beágyazottságokat iszonyatosan nehéz kimozdítani egy nagyobb közegben. Nyilván egy kisebb közeget meg lehet mozdítani ezekkel kapcsolatban, de hogy azt mondja, ugye a Kövér Lászlónak a lózungja járt állandóan mindig a fejemben ezzel kapcsolatban, aki egyszer így azt mondta kiállva, hogy legyen úgy, mint régen volt. És tulajdonképpen semmi más nem történik, mint ennek a teljesen körvonalazatlan mondatnak a megvalósítása. Mi az, hogy régen volt, mi az, hogy legyen úgy. De tulajdonképpen ez az, ami vezeti ezt az egész gondolkodásmódot.
Én csak tudja, amit nem értek, hogy azért az ország nagy része utazik már. Az ország nagy része a legyen úgy, mint régennel ellentétbe bele van feledkezve az internetjébe, tehát nem úgy van, mint régen. Tehát az élete egy része egyáltalán nem úgy történik, mint ahogy régen volt. Hogy akkor miért fogadják el ezt, vagy pont ennek egy ilyen nosztalgikus ellenpontja.
Így van, biztosan.
Még ez is elképzelhető. De az, hogy a múzeumról azt mondjuk, hogy ez egy halott dolog, hát ha valaki Európában jár, azért azt látja, hogy a múzeumok már réges-régen nem pont ugyanolyanok, mint régen. Tehát a dolgok történnek.
Ez így van, de annak a végiggondolás ahhoz már intézményrendszer kellene oktatási rendszerbe beépíteni. Ehhez képest tényleg ez a szemlélet van, hogy ezek a tárgyak, amik ott vannak, miért nem láthatóak mindig, miért porosodnak a raktárakban, tulajdonképpen bárhova mozgathatnánk, kastélyokat miért nem töltünk meg velük. Tehát, hogy az a fajta... Hát az elképzelhetetlen lett volna, hogy mondjuk egyszerre az Iparművészeti Múzeum, a Hadtörténeti Múzeum, a Közlekedési Múzeum évtizedre záródjon be. Tehát, hogy ez lehetetlenségnek gondoltuk volna, hogy ilyet valaki elkövet háborús helyzeten kívül. Tehát mondjuk lerombolódik minden, és akkor hát vészhelyzet van. De egyébként az, hogy ezek ne legyenek, ezt nem tartottuk volna elképzelhetőnek. Ez azért elképzelhető, mert a múzeum az dísz. a múzeum az majd valahogy lesz, ide rakjuk, oda rakjuk, ha Debrecenben van, hát Debrecenben van, tulajdonképpen mindegy az, hogy a költözéssel mi történik, és mi a funkciója egyáltalán, tehát a tudás átadással, a tudás megőrzéssel kapcsolatos funkciók, azok ezekben a kormányzati elképzelésekben, politikai elképzelésekben, populista elképzelésekben egyáltalán nem játszik.
Ugyanakkor pedig az ellen érv az, hogy a ligetben viszont összpontosuljanak, tehát van egy ilyen elég furcsa csavar ebben, hogy onnan kiviszik, azért, hogy egy olyan helyen majd ott jobb lesz a múzeum. Tehát az egész
élménykínálat. Igen. Az élménykínálat miatt, ugye Bánnak is az volt mindig az érve, hogy ugye mindig más számot mondott, hogy hányan több turista érkezik oda. Tehát ez a évente, általában azt mondta, hogy évente 1,5 millió turistával több fog érkezni Budapestre, azért, mert ott vannak ezek a múzeumok.
Megint más pedig az, hogy szerintem nincsen mindenki az ellen, hogy épp úgy, mint Berlinben, vagy számtalan világvárosban, Magyarországon, Budapesten is legyen egy múzeumi negyed. Az emberek jó részének azzal van a baja, hogy ehhez a világ egyik legidősebb közparkját mondjuk ki, rúgják szét, változtatják meg, írják át és csonkítják meg, és az, hogy nincsen, nem volt egy olyan bizottság, csoport, kommunikációs csatorna, beszélgetés sorozat, bármi, aminek nyomán az építészek, tervezők, várostervezők, akik ebben benne vannak, ebben a projektben, tudták volna revidálni a saját nézeteiket, az szerintem valami elképesztően szánalmas. Tehát tényleg az, hogy egy csoport vagy egy ember áll az egész mögött, és erőből végig lehet bármit tolni.
Hát igen, de itt megint csak ezekről a léptékekről van szó, hogy miben gondolkozunk. Tehát, hogyha ha a múzeumi negyedről gondolkozunk, az valóban nem egy ördögtől való dolog, de a szakmai érvként akkor felmerül, hogy Budapest szerkezete az úgy alakult, hogy a múzeumok fürtökben voltak néhol, de valójában szétszórva a városban. Tehát, hogy egy ilyen koncentráció, ami a Városligetben megvalósulna, ez amellett, hogy a közparkot rombolja, emellett muzeológiailag is nehezen indokolható, budapesti történettel nehezen indokolható dolog. A másik, ami egy teljesen másik lépték, hogy tulajdonképpen mindeközben, hogy ilyen szép nagy fejlesztések zajlanak, mondjuk a Néprajzi Múzeumnak lesz egy hatalmas épülete, ehhez képest, hogyha körbenézünk az egész országban, akkor a múzeumokról elfeledkeztek. Tehát, hogy ez a korábbi megyei múzeumi rendszer, az romlik és bomlik, és nem tudnak gyűjteni a legtöbb helyen, az épületállományuk nehezen fenntartható, nehezen
sírálmas állapotú helytörténet.
Így van, tehát hogy ez az egész egy elhanyagolt vidék. Ha az ember olyan fellegvárakra néz, korábbi fellegvárakra, mint Székesfehérvár, akkor ott hát kicsordul a könnye, hogy mi történhet. Mi történt ott, mondjuk 40, 30, 20, meg 50 évvel ezelőtt, és közben ma micsoda nyomorúság van. Tehát, hogy ez elképesztő azért ez az aránytalanság, hogy egyszer csak fölhúzunk valami csodát a város Budapest közepén, és aztán utána a többi meg majd csak valahogy alakul.
A múzeum intézményrendszernek ugye országosan is, mint ahogyan most mondtad, de hogyha Budapestnél maradunk is, ez az újonnan felhúzott néhány épület nagyon drága, és hát kérdéses, hogy egyáltalán mennyire látogatott új épület árnyékában egyébként a múzeum intézményrendszer. Ez a teljes szétdúlása, hogy ez milyen helyzetbe hozza, nagyon keveset hallani érthető okokból, ezektől az intézményektől arról, hogy ők hogyan viszonyulnak ehhez a helyzethez, ami létrejött ennek a dúlásnak a nyomán, és erről a bizonytalanságról. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy milyen tudásunk lehet arról, hogy a különböző múzeumoknál dolgozó szakembergárda hogyan viszonyul ehhez a helyzethez.
Hát itt ez is több léptékben gondolható végig. Nyilván a legtöbb szakember, aki bekerül egy ilyen múzeumba, és ott hivatásszerűen dolgozik, a legfőbb célja az lesz egy idő után, hogy hát nagyobb távlatban valamit megőrizzen abból az intézményből, amiben létezik. Tehát annak az alapjaiból, az alapgondolataiból, a célokból, szándékokból, szándékokból. Tehát egy ilyen korszakokon átívelő dologként gondol a múzeumára. Na most ebben az, hogy éppen most...
És kármentésként a saját munkája.
Hát tulajdonképpen ilyen önfeláldozó kármentések zajlanak egy csomó helyen. Én nem tudom például, hogy az Iparművészeti Múzeumban hogy bírják azok a szakemberek, akik még ott vannak. Tehát az, hogy 7 éve ülnek a dobozokon, nem nyithatják ki, csak nem tudom milyen engedéllyel a saját anyagaikat, elviszik kastélyokba a dolgokat, nem tudják, hogy mi fog történni vele, a törvényi háttér állandóan változik, és fogalmuk nincs, hogy mikor fogják egyáltalán újra nyitni az épületet.
Viszont, hogy elképesztően drága maga a raktározás is, tehát hogy annak az árából már legalább egy részét megoldhatták volna az épületnek, de nyilván felesleges most milliárdokon rugózni, ennél sokkal mélyebb a helyzet.
Szóval ilyen elképzelések vannak, és hát mondjuk tényleg, amikor egy ilyen még mindennél abszurdabb intézményi átalakítás történik, mint ez a közgyűjteményi központnak a létrehozása, ami egy működésképtelen monstrum, és nem tudom, hogy egy év múlva még azt gondolja bárki is, hogy ez működtethető, akkor tényleg mit csinál az ember? Hagyja az egészet a fenébe, és azt mondja, hogy hát én elmegyek inkább, és nem tudom, mit fogok csinálni, Ausztriában mosogatok inkább sem, mint hogy a múzeumomat gondozzam, miközben még mindig vannak lehetőségek értelmes dolgok művelésére, gondozni a gyűjteményt, megóvni, konzerválni, akár még apróbb-nagyobb bemutatókat szervezni, múzeumpedagógiai tevékenységet folytatni. Tehát ez még mindig benne van a lehetőségek között, és azt gondolom, hogy így a ilyen végvári munka folyik. De hát tényleg már a nevében benne van az, hogy micsoda abszurdum ez az egész. Hát ugye a Nemzeti Múzeumot most úgy hívják, hogy Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ Magyar Nemzeti Múzeum. Tehát ez a hivatalos neve. És a filiáléit meg még múzeumabból hívják. Tehát a múltkor jöttem rá, hogy az Aranysas Patika Múzeumot hogy hívják, az teljesen, az képtelenség. Azt úgy hívják, hogy Magyar Nemzeti Múzeum, Közgyűjteményi Központ, Magyar Nemzeti Múzeum, Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Adattár, Aranysas Patika Múzeum. Ez a neve. Kiszámoltam, 16 betű a rövidítése.
Ezt kaptam kérdezni.
Tehát ez ennél abszurdabb hülyeséget múzeumi szempontból, tehát elmeséli ezt valaki akárkinek külföldön, hát nem, már nem is röhögnek, hanem elsírják magukat.
És egyébként miket integráltak még ebbe az új monstrumba? Ugye ez Demeter Szilárd úr birodalma, ugye?
Hát igen, a fene se tudja, hogy kitalálta ezt ki, hogy ő vagy más, de minden esetre ez most a másik, ilyen a Báné mellett a másik nagy központ, ugye a Nemzeti Múzeummal, a Széchenyi Könyvtárral, a Petőfi Irodalmi Múzeummal, és ezeknek az összes filiáléjával, tehát ez borzalmasan nagy, már így is, és akkor ehhez került hozzá még a két csőttömeg, a Természettudományi Múzeum és az Iparművészeti Múzeum, plusz még valamiért a Vendéglátóipari Múzeum. Tehát ezek tartoznak egybe, és hát a különböző célok és érdekek alakíthatták ezt ki, erről sem volt soha semmilyen vita, koncepció, megint csak a lózungok, és nem tudom én, majd a szinergiák, majd így sokkal jobbak lesznek, de hát nem tudom, egy ilyennek akár azt se gondolta végig senki, hogyha itt mondjuk az egyik helyen rendeznek egy megnyitót, és ahhoz pogácsát akarnak rendelni, akkor azt hány hónappal előre kell megrendelni, hogy ezen a rendszeren átfusson, hogy meg tudják vásárolni egyáltalán. Tehát, hogy ilyenekbe senki nem gondolt bele, és működésképtelen monstrumot hoztak létre. Tulajdonképpen egy ilyen másik hatalmi központként, ugye van a Bánféle Liget projekthez kötődő nagybirodalom, van ez a másik birodalom, vannak aztán a különböző kis szekérvárak itt-ott, a hadtörténetitől kezdve mindenféle, vannak a városi múzeumok, amik így-úgy léteznek, és aztán van a végén a Bélyeg Múzeum, amelyet sose ért semmi baj. Tehát, hogy az az egyetlen, amelyik tartja magát mindig is, és rövid a neve is.
Ebben az a rettenetesen szomorú, mert bele gondol az ember, hogy ezekbe a múzeumokban mind olyan emberek ülnek, akik szeretik azt, amit csinálnak, és tudnának jót csinálni. És az, hogy, és ezt most már nagyon-nagyon régen érzem, és ez nem csak most, ez már a Kádár rendszerben volt egy Almási Miklósnak egy cikke, az volt a címe, hogy felelősségről. Ez 1977-ben jelent meg a Valóság című folyóiratban, és én azt elraktam ezt a cikket, és tulajdonképpen majdnem ugyanazt rá lehet kopírozni a mai helyzetre, hogy azt a tulajdonságát az embernek, hogy felelősséggel van a saját munkájára, a szakmai és az emberi felelőssége van, hajlandó érte tenni, és ezt a sok-sok ilyen szándékot mind lenyesi egy ilyen központi utasításrendszer, mert megakadályozza azt, amiért érdemes élni, hogy az ember elképzel valamit, és megpróbálja megvalósítani. És beleértve egy tanárt, beleértve akár a közértest, mindenkinek, ha ez nincs, ha ezt a dolgot nem táplálja egy állam, akkor az nem jó dolog.
Még arra szerettem volna visszatérni, azon elsiklottunk azon a kérdésen, hogy akkor, ugye említettük már többször a szinergiákat. Szóval illuzórikusnak tartottad múzeum szakmai, vagy akár tágasabb kultúrpolitikai szempontból ezt, hogy pusztán a közelsége ezeknek a múzeumi tereknek az valami új kapcsolatrendszert hoz létre, mind intézményileg, mind a múzeum látogatók tapasztalata szempontjából egy ilyen múzeumi negyed esetében?
Alapvetően a múzeumi negyed, ha jól végig gondolják, és van egy megvitatott koncepciója, akár lehetne jó is. Tehát valójában az, hogy a budai várban hogy voltak egymás mellett a múzeumok, az gyakorlatilag egy múzeumi negyedet jelentett. Tehát, hogy ez ráadásul tényleg az egy végig gondolt koncepció volt a magyar történelemnek és művészettörténetnek a bemutatására szolgál intézmények. Bármit is gondoljunk mondjuk a Munkás Mozgalmi Múzeumról ezzel összefüggésben. De hogy ezek nincsenek, tehát se koncepciók, se viták nincsenek. Ráadásul ugye a Liget projekt 2010 óta mondjuk, körülbelül akkor kezdődtek az első ilyen másfajta kezdeményezések, az Andrássy negyed, meg a Tarlós-féle West End melletti területekkel. Tehát tulajdonképpen annyiféle változat volt, hogy akkor mi és mi között lesz szinergia. Tehát ugye az eredeti tervben az volt, hogy majd a Ludwig Múzeum, a Fotomúzeum, az Építészeti Múzeum és a Nemzeti Galéria meg a Néprajzi Múzeum között lesz szinergia. Aztán most már a Közlekedési Múzeum és a Nemzeti Galéria és a Néprajzi Múzeum között lenne szinergia. Vagy csak a Néprajzi és a Nemzeti Galéria és a Szépművészeti között, vagy csak a Szépművészeti és a Nemzeti Galéria között. De hogy egyáltalán mit jelent a szinergia, az is egy nagy kérdés. Mert ha azt jelenti, amit mondjuk a Nemzeti Galériában láttunk az elmúlt 10 évben, akkor ahhoz nem kell közel lévő épület. Ugye az történt, hogy Bán László egyik elve az volt, vagy hát az egy alapvetése az volt, hogy azért kell egyesíteni ezt a két intézményt újra, hogy nemzetközi összefüggésrendszerbe kerüljön ismét a magyar művészet. Tehát ez tulajdonképpen lehetne akár egy jó kiindulópont, de hát amit láttunk, az körülbelül az az összes kiállításon valójában, ami magyar művészetet mutatott be, az volt, hogy oda volt bigyeztve mellé néhány nemzetközi mű. Vagy a szép művészeti gyűjteményéből, vagy külföldről hozott mű. Ami vagy illeszkedett ahhoz a kiállításhoz, vagy nem. De tulajdonképpen ehhez minek közös épület, meg minek közös intézmény? Ezt meg lehetett volna tenni akkor is, hogyha a Nemzeti Galéria magában csinálja ezt a programot. Tehát, hogy ehhez, hogy néhány képpel kiegészítjük, ehhez nincs szükség ahhoz, hogy ezek a Városligetben egymás mellett legyenek ezek az épületek. Nem láttam én még semmilyen koncepciót arra nézve, hogy hogy fog kinézni mondjuk a Magyar Nemzeti Galériában, hogyha tényleg megvalósul a Városligetben, hogy fog kinézni majd egy terem. Hogy lesz egymás mellett mondjuk Manet és Munkácsi. Tehát lesznek-e egymás mellett? Vagy mi történik? Volt-e erről egy... Ennek az lenne a módja, mert lehetne erről beszélni, de ennek az lenne a módja, hogy valaki lerak az asztalra egy komoly tanulmányt, ő így képzeli ezt a dolgot névvel. Utána biztos neki esnek egy csomóan, ezt így gondoljuk, úgy gondoljuk, amúgy gondoljuk, de abból kijöhet valami. De abból nem jön ki semmi, hogyha ezt nem látjuk. Ha megnézem, hogy a 75-ben költözött a várba a Nemzeti Galéria, ha az ember megnézi, most az Arkánumon elég jól meg lehet nézni, azt a vita folyamot, ami lezajlott előtte, hogy hogy kerüljön be, mi kerüljön be, milyen legyen az állandó kiállítás, hát borsózik az ember háta. Mikor azt gondoljuk, hogy hát így az 70-es évek a Kádárkor legmélye, biztos eldöntötték föntről, és ez lesz majd. Ehhez képest ott van a vita folyam.
És most erről a sajtó tudod rendszeresen tudósítani, és az emberek megtudták azt, hogy mi készül, mik az ellenvetések.
És én itt jelen voltam a tervezésénél, ott a muzeológusokkal egyfolytában, az építészek és a belső építészek egyfolytában azt vitatták, hogy melyik terem mire jó, hogy van a világítása, milyen elosztásban lehet megjeleníteni gyűjteményeket. Tehát ott volt egy őrült erős múzeumi program.
Lehet, hogy ez most is van egyébként, tehát lehet, hogy most is beszélgetnek a muzeológusok, tehát ezt nem tudjuk. Igazából a nyilvánosság hiányzik mögüle.
Azért ez a szinergia az én számomra nem csak azt jelenti, amit maga mondott, hanem azt is, hogy a várba az a építészeti környezet, meg az a helyzet, hogy az ember felment a várba, kocsmázott egy kicsit, kinézett, elérkezett valahova, bement, megnézte, kinézett az ablakon. Tehát az egésznek a folyamata és az egymás mellettisége, a házak miensége, tehát volt egy olyan kompaktsága az egésznek, ami a Ligetbe szerintem egy ilyen nem kívánatos wurstli felhanggal jelenik meg. Tehát nekem kifejezetten zavaró az, hogyha én elmegyek a Szépművészeti Múzeum és a Műcsarnok előtt, és bemegyek a Ligetbe, hogy én azt látom az új múzeumban, amit látok. Tehát nekem az épületek nem az, hogy eklektikus, mert már a Zeneháza, a Néprajzi Múzeum és a Hősök tere között van számomra egy nem kívánatos feszültség. Lehetne ez a feszültség jó, de ez nem jó. És most bekerül a harmadik, ismét egy olyan japán fogású, egy olyan típusú épület, ami rettenetesen idegen ettől a helytől. Most én nem azt mondom, hogy ez az épület nem szép, vagy nem jó. Én a Zeneházára sem azt mondom, csak azt mondom, hogy szerintem a veretessége és az időtállósága, a gyökere nem elég mély. Most arról nem beszélek, hogy szerintem alkalmatlan koncertre az a terem. Tehát, hogy az, hogy én nekem hunyorognom kell egész koncert végéig, mert a csillogó megvilágított üvegfelület van velem szembe, és úgy érkezem be a terembe, hogy hátulról megkerülöm az egész termet, hogy megtaláljam. De mindegy, ez most nem ide tartozik. Az a baj, hogy a legfontosabb dolgot nem vették figyelembe, hogy a város mit szeretne, mit ajánl fel. Ugyanez a baj a műpának is. Hát elhervadok, amikor kívülök a műpából, és a Soroksári útra érkezem.
Hát igen, és ott is egyébként az egy érdekes kérdés a műpa, mert valahol ez is összefügg nyilván az első Orbán kormány idejének a koncepcióival, a Nemzeti Színházzal, és ott a másik ilyen negyednek a kiépítésével. Tehát, hogy ha ezt meg ebből az összkulturális dimenzióból tekintjük, vagy dimenzióban tekintjük, hát akkor ugye azt már nagyon rég elfelejtettük, hogy ott történt egy kis malőr, mondjuk a finanszírozással.
És meg ugye, a tervezéssel.
A tervezéssel is, de a finanszírozással. Ugye az történt, hogy az jött ki a végén, hogy 30 éven át, évi, ha nem emlékszem pontosan, azt hiszem olyan 20 milliárd forintot kell fizetnünk érte.
Ugye a PPP fénykora.
Így van, így van. Tehát, hogy ez, és akkor néha így elgondolkozom rajta, hogy oké, van egy ilyen kulturális bizottság mondjuk, amelyik áttekinti, hogy mire lenne szüksége Magyarországnak, Budapestnek, és hogy osszuk el ezeket a forrásokat, amik rendelkezésre állnak, és valaki azt mondja az építés előtt, hogy hát ezt úgy finanszírozzuk, hogy 20 év, 30 éven át 20 milliárdot költünk rá minden évben. Igen, és akkor helyette, hogyha ezt a pénzt elköltenénk, mi minden jöhetne létre. Ehelyett van egy jó múzeumi terünk, meg van egy jó, nagyon jó koncerttermünk. Tehát ezt nyertük vele ennyi pénzért. Tehát ezt ugyanígy a nem tudom már, hogy a beruházások nem csak a várban, hanem a Városligetben is milyen költségek, milyen költségdimenziókban mozognak, mert már azt gondolom, hogy ahhoz képest, hogy néha úgy elolvasgatom így a régi cikkeket, hogy mennyibe fog kerülni mondjuk az új közlekedési múzeumnak az épülete, amit fölépítenek a Pfaff-féle, hát ilyen, nem is tudom, két számjegyű milliárd, de 50 alatt az biztos. Na most ez így, hol vagyunk már ilyesmiktől? Tehát, hogy végtelenül elszaladt a ló ezzel, miközben, tehát, hogy közben pedig az igazság az, hogy ilyen eleven művészet, amit belerakhatunk majd ezekbe a múzeumokba 10-20-30 év múlva, az meg nagyon kevéssé jön létre. Tehát, hogyha egyébként így ez az oktatással, meg azzal kapcsolatban, hogy mit mutatunk az embereknek, és hogy milyen elképzeléseik vannak a kultúráról, hát, hogyha így néha belegondolok, hogy az elmúlt, mondjuk vegyük azt 30-valahány év a rendszerváltás óta, hogy mik azok, hogyha a polgárosodásról van szó, mik azok az épületeink Magyarországon, amire azt mondjuk, hogy na, erre büszkék vagyunk, és az egész, mondjuk Budapesten, mi végigkérdezzük, egy csomó embert végigkérdezünk, hát mit mondanának? Tehát ugye nagyon-nagyon furcsa, ugyanez persze az, hogy kik voltak az elmúlt 30-valahány évnek a legnagyobb képzőművészei, senkinek fogalma nem lenne róla körülbelül. Tehát, hogy, és a probléma az nekem nem is csak az, hogy ezt most nem tudják, hanem hogy rengeteg olyan korszak volt az elmúlt 150 évben, amikor az emberek tudták volna sokkal jobban, hogy melyek azok az épületek, és kik azok a művészeink. Tehát, hogy ebben nagyon, nagyon erős bomlást látok, és ez tartom az egyik legtragikusabb dolognak.
Két dolog, ugye a pénzösszegek, én arra emlékszem, hogy most nézem úgy, hogy puskázom, emlékszem. Szóval 2017-ben a Városliget ZRT 26 milliárd forintot szánt az új Nemzeti Galériára. Ez a 26 milliárd hirtelen 48 lett, amikor elkezdték a terveztetést. 2020-ban azt mondták, hogy 73 milliárd, 26-ról kezdtünk, 73 milliárd, 4 év alatt, tehát majdnem tripláztak. És hogy már ugye ebből elkezdtek azért dolgokat kifizetni, és most, amikor kiírták ezt a feltételes közbeszerzést, akkor olyan sikerült kimatekozni, hogy ők nettó 67 milliárddal számolnak, és az egy óriási összeg. Tehát, hogy nem tudjuk felfogni átlag magyar emberként, hogy mi az, hogy 67 milliárd forint. Nagyon-nagyon-nagyon álszent vagy szemét hasonlat lehet, de hogy augusztus végén 86 milliárd forint volt az összes magyar kórháznak az adósságállománya. És akkor ezzel szemben nézzük ezt a 67-et.
Hozzáteszem egyébként a mostani viszonyokat csak építészként velemennyire ismerve nekem erre az épületre, mert mint hogyha megnézzük a Nemzeti Galériai terveit, teljesen elképzelhetetlennek tartom, hogy ez megállna 67 milliárd forintnál ennek a költsége.
Főleg, hogy közben növekedni fognak, hogy az építőipari árak is, és a többi, és a többi. De hogy ez az egész Városliget áttervezés, hogy nem annyiban áll meg, hogy épületeket teszünk egymás mellé, itt az van, hogy sokszorosát teszünk a gyalogos forgalomnak egy olyan parkra, amit nem arra találtak ki, hogy abban naponta XYZ ember mászkáljon, és nyilván ez egy növekedett parkfenntartási költséget von magával. Ez magával vonja azt, hogy olyan épület helyek, ahol most nem elépület, Petőfi Csarnok közlekedési múzeum nem tér vissza a zöld állapotába, ahogy korábban ugye a Városliget kinézett. Ugye a Liget ez mindig egy ilyen mostoha dolog volt már a 1800, tehát a Budapest megszületése után. Ugye egyrészt azt mondta az állam, hogy hát ide kéne tenni egy kiállítást, tehát ugye az 1885-ös országos kiállítást, ugye aztán jött a milleniumi ünnepségsorozat, amikor ott azért szintén hozták a csarnokokat, ugye elkezdte az állatkert, meg a Vidámpark, meg a Vursilényed is a 20. században leszanálmézni. Ugye ott volt a budapesti nemzetközi vásár, amit csak 50 éve vittek el kőbányára. Ott rengeteg ideiglenes, meg állandó épület volt. Ugye ebből csak a Pántli Kapresszó maradt meg talán még egy-két dolog. De hogy ezzel a Ligettel mindig úgy viselkedtünk, mint hogy egy olyan tér lenne, amit bármikor be tudunk építeni, átmeneti vagy állandó épülettel, csak mert megtehetjük. És hogy ez a fővárosnak ez egy olyan olyan helye volt, amire mindig kacsingatott az állam, és hogy most, hogy meg akarják lépni, részben meglépték már ezt az egészet, most elérte a célját a 139 évnyi gondolkodás az országos kiállítás után, na hát most eldöntöttük, hogy akkor ezt szétrúgjuk, és hogy önmagában ezt bevallani még nem is lenne gond, hogy figyeljetek, arra gondoltunk, hogy mi ebből csinálunk egy negyedet, így döntöttünk, ez van. De az, hogy amellett azt állítják, ugye, hogy a zöld terület mérték a Városligetben nőtt. Na most nálam rosszabb humorú emberek is szerintem nevetni tudnának ezen. 10 év alatt ugye ez a projekt, ez 27 hektárnyi felújított zöld felületet tudott felmutatni. Városliget az 81 hektár, tehát pont a harmadát tették rendbe ennek a parknak. Tényleg a tájépítészeti oldala ennek az igazán, igazán szomorú talán.
Az egyik, ami igazán szomorú.
Tehát ami az egyik, ami igazán szomorú. Amivel kevesebbet foglalkozunk nyilván, mert ugye azon vagyunk legtöbbször elfoglalva, uh-huh. hogy múzeumépületek kerülnének a Városligetbe, és nem azzal, hogy...
Hát most az a baj, hogy mindig arra nyilatkoznak, hiszen tetszik az embereknek. Persze, ha már valami megvan, ha már odarakták azt az istenverte nagy rátszóteret, meg ezeket az épületeket, nyilván oda mennek az emberek, tehát vissza nem lehet csévélni egy dolgot. Hát nyilván tetszik, hogy oda, de ha nem lenne, az senki nem tudja, hogy hogyan ülnek az emberek, hogy tényleg lenne egy igazi park, egy olyan park, ami tényleg parknak kell, egy gondozott park, ami semmi más funkciót nem tartalmaz, csak azt, hogy park.
Pihenés.
És egy ekkora városnak ez iszonyatosan fontos volna.
Ugye itt szó van ilyen általános, nagy kulturpolitikai és vizuális nevelésre szóló problémákról, amit már nagyon sokszor, sokféleképp megénekeltek és sokan tematizáltak, és persze valós problémák, de hogy az nagyon fontos, hogy egyébként talán ezekkel a beruházásokkal szemben is jobban érvényesülhetett volna az egyébként létező ellenállás, hogyha megvan az intézményes foglalata, a politikai érdekképviselete és a szakmai intézményrendszer is intaktabb, és az érdekérvényesítési képessége az erőteljesebb, akkor ez a meglévő vagy megtörtént ellenállás is eredményre vezethetett volna, és én azzal zárnám ezt a beszélgetést, hogy most valahogyan ennek a hírnek kapcsán, vagy ezen hír kapcsán a galériával kapcsolatban kiújult ez a diskurzus valamiképpen. Ugye most újra forgalomba kerültek ötletek azzal kapcsolatban, hogy milyen alternatívák képzelhetőek el, ha már mindenképpen ki kell telepíteni a Nemzeti Galériát a várból. Ugye most például felmerült több cikkben is a volt tőzsdepalotának az épülete a Szabadságtéren, illetve a volt tévészékháznak az épülete a Szabadságtéren. Persze itt felmerül az, amit József mondott, hogy azért ez megint csak nagy vonalú azzal kapcsolatban, hogy múzeumokat és ilyen hatalmas intézményeket csak úgy rángatunk a városban, és ötletszerűen helyezzük el őket.
Meg ugyanezt érnénk el vele, mint amikor beköltöztették a Néprajzot az igazságügyi palotába, hogy valamilyen konszenzusokat kell kötni azért, hogy be tudjuk tenni egy 116 éves Alpár Ignác épületbe azt a múzeumot, és nem egy múzeumnak kitalált, vagy múzeum már könnyen átépíthető épületet vesznek használatba. Tehát nyilván olyan épületet kellene találni, ami formálható annyira, hogy kielégítse egy modern múzeumnak az igényeit.
Érezhető-e azzal kapcsolatban valami változás ennek a hatalmi szisztémának a működésében, elbizonytalanodásában, hogy valami fajta ellenállás az eredményre vezethet, pusztán csak azért, mert talán úgy lehet érezni, hogy valamiképpen átrendeződik a politikai helyzetnek az eddigi nagyon beállt, merev jellege, most gondoljunk erről bármit is. Másrészt pedig azért, mert ugye borzasztó állapotban van a gazdaság. Tudom, hogy hülyeségre mindig van pénz, de azért nagyon szűkösnek tűnnek azok a források. A kérdésem az, hogy a mostani állapotból kiindulva, hiszen visszacsévelni dolgokat már nem lehet, nem fogják lebontani ezeket a múzeumokat valószínűleg a következő évtizedekben, vagy épületeket, amik épültek. Mi lehet a cél mondjuk a következő 10 évben a vár és a liget tekintetében? Ehhez nyilván szerveződni kell, és az események menténre is kifejteni az eddig is kifejtett kritikus
hát én nagyon pessimista vagyok az eddigi tapasztalataim alapján, ugyanakkor azt mondom, hogy ez azért mégiscsak egy olyan apró reménysugár, hogy hát ha ez a gazdasági helyzet egy kicsit megsegíti a kormányt ahhoz, hogy valami lózunggal feldíszítve mégiscsak retiráljon ebből a helyzetből, mert hát nem mondom, nagyon kevés a reményem. Ha a galériát elviszik a Ligetbe, egyrészt a Ligetnek borzasztó lesz, másrészt pedig nem hiszem, hogy a galéria helyett egy olyan típusú intézményt oda tudnak telepíteni. Nagyon nagy ez a hely. Tehát, hogy a galéria az kitöltötte ezt a helyet, és lehetett volna a galériát megmodernizálni. Soha semmiféle kísérlet nem történt rá, mindenki csak szitta, hogy ugye a 70-es évekbeli belső építészet, de senki nem gondolkodott arról, hogy próbáljuk meg már megnézni, próbáljuk meg már megkérdezni szakembereket, hogy mit lehetne egy ilyen helyzeten változtatni. És még ezt csak zárójelben mondom, és ezt is nyilván vág csak ki nyugodtan, amikor a Haussmann bizottságba bekerültem, és megvettem egy Haussmann könyvet, és végén olvastam a Haussmann életrajzát, két dologra emlékszem. Az egyik az, hogy amikor a János kórház tervezésével megbízták, egy év tanulmányútra ment ki a Haussmann Európába egy orvossal, azért, hogy eldöntsék, hogy pavilonkórház legyen-e, vagy tömbkórház. Egy évig kutakodott, és próbálták a szakmai érveket felhozni. Ez volt az egyik. A másik pedig az, a Haussmann 1925-ben védte meg tehát az akadémiai tagságát, akkor lett akadémiai tag, és ugye egy előadást kellett neki tartani, és ebben az előadásban az hangzott el, hogy Budapestet reneszáns stílusba kell újjáépíteni.
Mikor?
1925-ben.
Én még ennél sokkal pessimistább vagyok. Én azt gondolom, hogyha mondjuk politikai változások történnek is, akkor is ennek a... Bele fogunk ragadni ezekbe a gondolatokba. Tehát ahogy mondjuk, arra gondolok, hogy hát ugye mi itt Haussmann programról beszélünk, de hát ez teljesen értelmetlenül nemzeti Haussmann program. Tehát ugye ennek semmi értelme nincsen, hogyha azt mondjuk, hogy magyar Haussmann program, vagy országos Haussmann, semmi értelme nincsen. De közben meg ez meg fog maradni. Tehát, hogy mindenki nemzeti akar maradni. És azt gondolom, hogy ezekkel így beleragadunk ezekbe az elképzelésekbe. Senki nem mer majd hirtelen nagyot változtatni, mert attól fél, hogy elveszti azt a mondjuk, ha egy új politikai erő esetleg át tudja ezt billenteni. Még akkor is azt fogja gondolni, hogy hát a népszerűségvesztés az sokkal erősebb tényező lehet, és emiatt ezek mennek el. Előre, mint ahogy azt látom most így előre szerintem Budapesten is, hogy ahogy az 2019-ben teljesen egyértelmű volt, hogy a karácsonyféle városvezetés ellene van a Nemzeti Galéria odaépítésének, most nem látom ezt az elképesztő határozott kiállást.
Sokkal transzakcionálisabb.
Így van. Tehát, hogy ez szerintem ez előre jelzi, hogy az elkövetkező években akármi történik is, mi lehet ebből.
Tehát szerintem, hát, hogy ez belenyugvás, feladás, vagy valamilyen más dolog áll mögötte, én sokkal inkább érzem azt, hogy ez egy feladás. Mert látják, hogy mindent felülírtak, igen, és már elengedték.
Nyilván a jövőképek átalakulnak, amikor azt gondolja az ember, hogy ez 4 évig fog tartani, az nagyon más, mint amikor azt gondolja, hogy egész életében ez lesz majd a politikai helyzet. Tehát, hogy vagy rosszabb lesz folyamatosan. Tehát ezek nyilván jövőképektől függenek, nyilván a múzeumokban is ugyanígy az emberek ezektől a jövőképektől függenek, hogy mennyire gondolkodnak előre, lehet-e változás, vagy nem lehet változás, mire kell berendezkednem. Opportunizmusra, kitartásra, nem tudom, lázadásra, ezek mindettől függenek.
Ilyen kényelmi zónába élik le az életüket.
Hát azt gondolom mondjuk, hogyha itt arról van szó, hogy mondjuk a múzeumi szakma miért nem állt ki jobban, miközben majdnem mindenki pontosan látja ezeket a problémákat. Hát mert egzisztenciális problémák vannak, mert abban a pillanatban mondjuk a te intézményedet aránytalanul nagy büntetés éri, hogyha ezzel kapcsolatban nyilatkozol.
Igen. Vagy mégis kiállsz, idő után meg fogod úrni azt, hogy sorozatosan futsz bele egy betonfalba, és lepattansz róla, és...
Hát vagy az intézményedet beolvasztják, megszüntetik, átalakítják, áthelyezik. Igen. Tehát, ugye ez, és akkor el kell gondolkozni rajta, hogy megéri ez? Nem éri meg, hiszen az intézményemet, ugye az a célom, hogy az intézményemet valamilyen módon átsegítsem ezen a...
Életben tartsam
és valamilyen módon ezeket az alapfunkciókat legalább fönntartsam, és valahogy mégiscsak működjön, hát ha jönnek jobb idők.
Igen.
Ha ez a célom, akkor nem fogok szólni, és nem fogok szervezkedni, hogy a Pulszki Társaság majd csapjon az asztalra, és hogy mondja már azt, hogy az lehetetlen, hogy 9 éve be van zárva a közlekedési, és 7 éve az iparművészeti. Ezt az egyszerű dolgot nem mondja ki senki.
Vagy múzeumvezetők sem, és nem szabad azt gondolni, hogy mindenki egyetérte ezzel, aki majd Magyarországi Múzeum kis nagy bármilyen gyűjteménynek az élén áll, mert ennél nyilván sokkal kevésbé fekete-fehér a helyzet. És az egésztől az a baj, amit korábban mondtatok is, hogy egy esetleges kormányváltás esetén tényleg nem lehet óriásit hirtelen homlokegyenest mást mondani. Részben ugye azért, ami szintén elhangzott, hogy hatalmas nagy politikai szavazótáborvesztés következne, be népszerűségvesztés. Másrészt meg azért, hogyha a kormányváltás előtt 12-18 hónappal elindul valamilyen projekt, megvan a szerződés, alá van írva, utána ha kormányváltás következik be, utána már az nagyon-nagyon nehéz, vagy nem is lehet visszahúzni. Részben azért, mert kötbéreztetni kell, részben azért, mert lehet, hogy az alapok már állnak, meg ott lesz az óriási méretű lyuk a ligetben, amivel valamit már akkor tényleg kell csinálni, és utána már tényleg késő. Tehát hogyha a következő választások előtt mondjuk egy évvel sikerül ebben eljutni valamilyen olyan pontig, ahonnan már nincs visszaút, akkor onnan kezdve meg van csinálva az új nemzeti galéria. Maximum alacsonyabb lesz egy szinttel, vagy fene tudja mi lesz, de hogy az épület tömege, az szerintem annyira nem tud már nagyot változni. Kérdés, hogy elérünk-e arra a pontra, meg hogy lesz-e erre tényleg pénz. Ugye igen, beszéltük, hogyha hülyeségre van pénz, akkor van, kell pénz, akkor van, de én nem mindenképpen látom azt, hogy mindenre lesz. Tehát az, hogy a kormány az elmúlt 12 hónapban akár leállított rengeteg olyan nagy beruházást, aminek eléggé nyomós költségei voltak, nekem nem azt mutatja, hogy ez szimpla átcsoportosítás,
vagy prioritizálás. Én azt gondolom, hogy a két alap téma Orbán Viktor fejében, a sport és a vár, ezek mindenképpen maradnak. Tehát akkor is, hogyha tönkre megy az egész ország, ezek igen, akkor is kell, hogy menjenek.
Meg a harmadik, az, hogy már kezdem benni, hogy elkezdem. Szóval a harmadik az meg az, hogy az egyetemeket bevigyük a belvárosba, és hogy
jó, de
szóljunk el 500 milliárdot a rádió.
Igen, tömre. De ez nem mánia. Tehát, hogy ez a kettő, ez mánia, és ez hit kérdés, és nem fog megváltozni.
Igen, csak ez egy ilyen vallásos hit, és ezt át tudja adni a hívőinek.
Igen, és azt gondolom egyébként, hogy szimbolikusan, ami igazolhatja azt, amit az előbb mondtam, hogy ez ennek az önsúlya, ez megmarad. Hát ha belegondolunk, hogy 2002-ben elég pontosan látszott annak a szimbolikus tartalma és mindent felülíró szimbolikus átírása, hogy a Nemzeti Múzeumból átvitték a koronát a parlamentbe. És 2002 és 2010 között semmilyen mozgás nem történt ezzel kapcsolatban, hogy esetleg visszavigyék, vagy valamilyen más megoldást találjanak. Tehát, hogy senkinek fel sem merült, mert hogy hát azt már ne piszkáljuk. Tehát tulajdonképpen itt azt gondolom, hogy pont igyanilyen lesz a helyzet.
Hát én most nem erőltetnék optimista lezárást, meg egyáltalán lezárást erre a beszélgetésre. Köszönöm, hogy biztos, hogy folytatni.
Akkor azt levonhatom, hogy nem érdemes nyílt levelet csinálni.
Mellékeljük a nyílt levelet az adáshoz.
Jó.
Úgyhogy köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. Nektek pedig köszönöm, hogy megint hallgattatok minket, támogassátok a Partizánt minden lehetséges és elérhető felületen. Sziasztok!
Másik oldalán látod minden valóra vár.